Ez történt a Morning Show-ban.
Mi a fenét csinált ez az ember egy hónapon keresztül egy repülőgép váróban, egy reptéri tranzitban, ahol aztán az ég egy ott a világon semmi nincs. 30 vagy 35 napon keresztül ő ott ült egy tranzitban. Hogy kell ezt elképzelni? Van a 26-os kapu, a 28-as kapu, a 27-es kaput lezárták, 50 széksor, ott ül egy kis ember a laptopjával, üldögél, néz maga elé, 31 napon szomorúan,
kétségektől gyötörve.
Néha jön két rendőr, elkíséri egy nyilvános zuhanyzóba, visszamegy, megnyitnak neki egy irodát. Ott kajál a tranzitban? Elmegy ő egyébként egy nyilvános étterembe ott, amit az utasok is...
Nem, egy shop van neki nyitva, ahol elő a csomagot szendvicseket.
Vagy lerakták egy Louis Vuitton shop mellé valahova egy kis irodába, és onnan kimegy, mit tudom én, a burgerbe, meg a Pizza Hutba, és kajál valamit, majd visszamegy. Mit csinál egy ember 30x napig egy tranzitban? Ezt mondjátok meg nekem. Mert eddig erről senki nem beszélt, csak az, hogy ott van egy orosz tranzitban, mintha legalábbis azt mondták volna, hogy a moszkvai interkontinentál elnöki lakosztályában üldögél. Hát azt mondod, hogy az valahogy elviseled.
Ráadásul egy orosz tranzitban.
Nem lehet az olyan rossz, de ha belegondolt
a filmben. Igen, olyan jó se.
Hát olyan jó se nyilván. De wifi van, tudsz netezni, van WC. A tranzitokban.
Tudja, hogy nem netezhetett.
Nem?
Hát én abban biztos vagyok.
Akkor ez kilőve.
Emberünk kap egy kis párnát, eldől balra, ledől a székre, és ott ül. Megnéztem a székeket egyébként. Kellemes bőrszékek vannak, és nincsenek középen elválasztva karfával. Megnéztem a fotókat. Aludni, tehát az kényelmes.
Aludni talán azért tud, mert ezek a shopokban lehet kapni ezeket a szemlekötőket, hogy hívják fejtámaszokat, stb., amiket ugye az utazásról ajánlanak, hogy egy kicsit még kényelmesebb lehet tegyék az utadat. Tehát, hogy az még az
még megvan.
Ülve tud aludni.
És akkor szólsz, hogy el akarsz menni zuhanyozni, és elkísérnek? Vagy kaját hoznak neked? Ott ezt tényleg úgy kell elképzelni, vagy ő kimegy levegőzni? Kimegy a terminál elé, szív egy kis friss levegőt, majd 30 napul.
Kimenni nem mehet.
Hát ez az, hogy nem mehet ki, mert ha kilépsz, akkor onnantól kezdve már, ugye, te nem, tehát akkor már te beléptél az országba. Ugye Tom Hanksnek volt egy ilyen filmje. Utána Spielberg rendezett, nem tudom hány napig élt ő bent a terminálban. Nem igen. Ment ki, beleszeret egy nőbe, megismerkedik a munkásokkal, tehát lehet, hogy ott már Snowden is egyébként jön-megy egy kis autóval,
igen.
Pacsizik csak a munkásokkal, és baromi jól el van.
Csak Tom Hanks, nem Ruszlin és Pirogon élt.
Valahogy egy kis vodkát tudtok behozni még.
Szerintem ő most rekorder. Itt van velünk Hardi Mihály. Hello, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, és üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Micsoda lendület!
Lejjebb kell vennem a füles hangerőmet. Micsoda lendület, micsoda vitalitás. Hello! Na, 30 akárhány nap egy tranzitban. Ezt szerinted hogy kell elképzelni? Hogy mi lehet ennek a menet, hogy valaki ezt túlélje?
Az egyetlen dolog, ami igazán nehéz, az a ruhamosás, hiszen azért a tranzitban nincsen ugye tisztító.
Elvitték, átöltöztették, kimosták, visszaadták?
Én úgy tudom, hogy az ügyvédje vitt neki egy pár inget, meg alsó neműt kicserélni. Hát ugye az ember azért, még ha 30 napra utazik valahová, vagy hosszabb időre, és hát ennyi ruhát nem visz magával a podgyászába, de egyébként egy repülőtéri tranzitban nagyszerűen el lehet lenni, hiszen nagyon sokféle étterem van, nagyon sokféle üzlet, egy csomó könyvet lehet kapni. Volt ilyen már Ferihegyen, két alkalommal is, egyrészt akkor, amikor a Malév csődbe ment, akkor volt egy pár olyan átutazóban levő külföldi, aki még megérkezett, de már nem tudott tovább menni. Úgyhogy itt azért nagyon sokat segített a BM bevándorlási hivatala, mert emlékszem, hogy az egyik utolsó ilyen csapat az 8 kínai volt, aki 1-2-re kapott vízumot és bement a városba, és egyedül egy moldáv asszony volt a csecsemőjével, aki 3 vagy 4 napot töltött nálunk a tranzitba, és akkor az én kollégáim vásároltak neki pelenkát, meg baby tápszert, meg ilyesmit, tehát azért ez működött a dolog. A másik pedig az izlandi vulkáni hamu volt 2010 áprilisában, akkor is azért elég szép számmal éltek itt nálunk, vagy tanyáztak nálunk emberek a tranzitba, de azért igyekszünk őket ilyen helyzetben hozzásegíteni ahhoz, hogy ki tudjanak menni. Hát Snowdennek egy kicsit más az esete.
Mi a helyzet a tankolása? Lehet-e itt trükközni, vagy van erre elvileg lehetőségetek?
Minden autóbusz típusnak van egy alapnormája 100 km, egy fogyasztás normája. Viszont minden egyes külön-külön viszonylatnak van egy külön szorzója. Tehát attól függ, hogy milyen sűrű helyen közlekedik, hány megállója van, stb. És ezt a fogyasztási normát felszorozzák ezzel a szorzóval, és akkor arra az adott viszonylatra, arra az adott típusra kijön egy fogyasztás, egy fogyasztható mennyiség, hogy 100 kilométerre a busz mennyit fogyaszthat. És ehhez mértem, nekünk van egy áthajásmérő, amiben mi írjuk az állásokat, és akkor ehhez mértem, ők napi szinten tudják számolni, hogy azt megtakarítunk, vagy nem.
Ha egy Volvo busz, mint 100 kilométerre megeszik 50 litert, mondjuk csak mondom egy példát. De ha használod a légkondit, akkor mondjuk 80 liter is feltornásszak magad 100 kilométeren, de te mondjuk kicsit kevésbé használod a légkondit, és megspórolsz mondjuk 100 litert egy hónapban. Igen. Akkor azt a BKK vagy a BKV azt neked jóváírja? Vagy akkor te kapsz plusz pénzt, mint jó sofőr, hogy te spóroltál és ügyes voltál?
Tulajdonképpen így is mondhatjuk, az egész úgy működik, hogy minden hónapra van egy bizonyos összeg, x forint, ami változik megtakarításoktól függően, és akkor a megtakarítás címén azt nekünk, azzal a literjét, azzal a forinttal nekünk az fizetéshez hozzácsapják.
Tehát akkor tulajdonképpen kapsz pénzt azért, igen, mert üzemanyagot spóroltál.
Igen.
Innentől kezdve, ha nem megy egy klíma a buszon, akkor joggal feltételezhetem azt, hogy a sofőr éppen spórol.
Joggal, bár én azt mondom, hogy mostani viszonyatokban, hál' Istennek mondhatom tényleg, hogy most maradjunk a Volvo típusnál, nagyon, én mostanában nem is dolgoztam esetleg ezzel a típussal, ami de rossz lett volna a klíma. Én nekem a saját érdekem is az, hogy én normális hűvös környezetben dolgozzak, én, hogyha kell, én bekapcsolom és aztán hagyd menjen, ilyenkor engem az a pár forint, megmondom őszintén, nem nagyon foglalkoztak. Hagyd dolgozzon, hagyd hűtsön.
Mennyi a fogyasztás különbség akkor, ha mondjuk egy Volvo buszon 100 kilométeren megy a klíma, és ha nem megy a klíma?
Hát én azt mondom, hogy olyan 10-20% között.
10-20% 100 kilométerenként.
Hát igen.
Az
igen,
nagyon
igen.
Sok. Kötelező klímázni? Tehát azért van büntetés, ha valaki nem klímázik?
Lehet érte szankciót kapni, igen, mert például a múltkor is a végállomáson kijöttek a BKK-tól ketten, és nézték, hogy be van a kapcsolva a klíma, megmérték, hogy hűte, nem hűte. Lehet ilyen is szankciókat kapni, igen. De ki van abban, nekünk is, hogy kötelező a klímát használni. De hogyha nem lenne, én személy szerint akkor
is használom, az biztos. Igen. Ha túl sok benzint használsz, akkor azért levonás jár?
Nem, azért nem.
Azért nem. Ti eldönthetitek szabadon, hogy mikor kapcsoljátok a klímát, vagy kiadja a BKK, BKV egy 25 fok a napi átlagkörnyezetet?
Igen. Kapunk ezen a központi biztosítástól kapunk egy utasítást, hogy akinek van és működik klímát, kapcsolja be.
Számomra fontos kérdés, hogy lehet-e külön állítani a légkondicionálót az utastérben meg a vezető fülkében? Tehát lehet-e az, hogy az utasok nem kapnak légkondicionált levegőt, hideget, te meg kapsz? Azt így külön-külön lehet-e állítani?
Vannak olyan típusok, amelyiknél lehet.
Azt hittem, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
Nem.
Megmondom őszintén, hogy én nekem sokkal jobb idő van nekem itt a fülkébe, hogyha utastérbe is megy a légkondi.